Miért üzlet a társadalmi felelősségvállalás? Mitől értékes egy metropolis? Mekkora biznisz a kultúra?
Most mondom, vagy kérdezem,
mert itt az idő,
hogy kapcsolódjunk!
Itt vagyunk a Pesti Vigadóban, és Megyesi Balázs kurátorral beszélgetek Csályi Attila kiállításán, ami azt a címet viseli, hogy villanások a múltból és jelenből, és hát itt valóban lehet olyan képeket, meg olyan alkotásokat látni, amik szinte, hát ha nem is villannak, de villognak, az biztos, hogy nagyon összetett, nagyon széles spektrumon mozog Csályi Attila munkássága. Mit kell róla tudni az átlag hallgatónak, nézőnek?
Én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy ez a második Csályi Attila kiállításom kurátorként, és képzeljük el azt a szituációt, amikor egy műterembe hosszas estéket beszélgetünk művész úrral, és veszünk elő nagyon régi mappákat, nagyon régi képeket, amiken ott áll a por, ott áll keretezetlenül, és így bevillannak más művészettörténeti tanulmányaim, kutatásaim, hogy ez mégis hova kapcsolódik, milyen korszakalkotó volt Csályi Attilának a munkássága, és akkor összeáll egy ilyen kép, hogy hát igazából ezt villanásszerűen meg tudnánk mutatni a múltban, mi történt, villanások a jelenből, mert az Attila még mindig egy aktív alkotó, és olyannyira nagyszerű elme, hogy még 2024-ben, tehát idén is alkotott. És nem szerettünk volna kiragadni egy részt az életműből, hogy most csak a jelrácsok, csak a spakli kaligráfiák, vagy csak a neonok, hanem ilyen villanásszerűen meg szeretnénk azt mutatni, milyen volt a 50-es évek vége, 60-as évek, 70-es évek, és teljesen a mai kornak a művészetet Csályi Attilaként.
Mennyire volt nehéz a kurátor munkája? Mekkora az életmű, amiből itt választani kellett? Tehát mennyiből mennyi?
A kurátor munkája sosem egyszerű, mondhatnám ilyen nagyon-nagyon teátrálisan, de nem szeretnék így fogalmazni. Jó anyagból jó kiállítást nem nehéz csinálni, és jelen esetben ez volt, hogy kurátorként nekem nagyon megtisztelő volt, hogy Attilával újra dolgozhatom, és maximális bizalom volt az Attila felől, személyen felé, hogy én válogathattam ki a munkákat. Tehát ha azt mondom, igen nehéz, mert az embernek úgy kell összerakni egy kiállítást, hogy az a saját esztétikumán kívül mik azok a fontos művek, amik bekerülnek egy kiállításba, tehát ennek a rendszerbe kell állnia, de az Attilával való munka az egy nagyon zseniális munka volt. Mindenkinek ilyet kívánok.
Irigylésre méltó a te helyzeted, ahogy mesélted a beszélgetéseket a műterembe, de körülbelül hányad része ez az életműnek, vagy hány százaléka? Lehet kérdezni.
Iszonyatosan nagy mennyiségű képlappang épp Attilának a rendkívül termékeny művészete miatt, illetve nagyon sok képe van még közgyűjteményben, rengeteg képe van külföldön, amit technikailag nem tudtunk most hazahozni, de ez nem azt jelenti, hogy itt kevesebb rangú munkák lennének, tehát, hogy nagyon sok munka van csak a műtegy piacon is az elmúlt 20 évben, amíg felbukkantak Attila művészetéből. Egy nagyon nagy életút, egy nagyon termékeny és egy nagyon minőségi szuper alkotások sora az ő munkássága.
Ugye Attila azon magyar képzőművészek egyike, aki elindult a fényművészet felé ugye a Kepesi úton, és elkezdett lézerekkel, hologramokkal foglalkozni. Ezekből is kiállítottatok, hát elég impozáns az a része a kiállításnak, ami alul látható ugye fél homályban, és ott világítanak ezek a fantasztikus műalkotások. Ezek melyik korszakból származnak, és mennyire haladta meg a technológia ezeket? Hogyha lehet így beszélni képzőművészeti tárgyakról?
Lehet beszélni, bárhogy lehet beszélni. Abba gondoljunk bele, hogy 1970-es években vannak a neon alkotások, amik jelenleg a lakásdekorjaink még utolsó érték olyan műalkotások, és eltelt 50 év. Tehát gyakorlatilag a technika bár lehet, hogy sok területen meghaladta, vagy úgy gondolnak, hogy meghaladja a magát az eszköz, de hát az olajfesték az több száz éve, ezer éve működő tényező. Azt kell tudni az Attila munkásságáról, hogy ő nagyon úttörő volt, tehát 5 perccel hamarabb csinált olyan gondolatokat, amiket mi most érünk utol. Itt főleg a lézer embryomentekre gondolok, ami a kőkemény 70-es, 80-as években készült alkotások, de hát mai napig dolgozik Attila ilyen munkákkal. Nem gondolom, hogy megkopott volna a technikai része.
Egyébként nemzetközi viszonylatban hova helyezhető az ő munkássága?
Hát az ő munkásságát mindig kiemeljük a lézertechnikába, világszínvonalon úttörő, a neon műveivel abszolút világszínvonalon úttörő. Mégis én egy kicsit más szegmens szeretnék bemutatni, vagy szeretném a hallgatóságnak a figyelmét egy olyan képzőművészeti csoportra irányítani, ami egy kicsit elnyomva volt eddig ezek a neonok mellett, ezek a jelrácsok képei, ami a 60-as években készült, abszolút szinte monokróm alkotások, ahol csak a fény, az árnyék, teljesen más vizuális gondolat volt, mint az átlag síkfestészeté. Én ezt nagyon kedvelem.
Igen, mert egyrészt iszonyú modernek, ugyanakkor van benne valami hihetetlen archaikus, tehát tényleg az indusvölgyi pecsétnyomoktól kezdve eszünkbe juthatnak a, nem tudom, az ékírásos kőtáblák és egyebek, és valahogy laikusként az ember úgy is mozog egy kicsit ebbe a kiállító térbe, mint valami fajta időgépbe. Tehát vannak ilyen abszolút modern dolgok, és vannak ilyen egészen hát ókorinak tűnő dolgok.
Maga a tér, amit itt alkottunk, ez egy teljesen lefeketített tér, abszolút ilyen sátorszerű, hogy három bejárattal jössz egy sátortérbe, és ezt az archaizmust akartuk visszahozni, mert ő nyíltan vállalja, hogy archaikus mintákból vette már fiatalon is a képeit. Ezek a lámpák, amiket itt látunk, mindegyik bal oldalon van, és surló fényt ad a képeknek. Itt pedig azt szerettük volna rekonstruálni, hogy az 1960-as években a műteremben ezek az alkotások konkrétan így születtek, tehát, hogy fotódokumentációink van, illetve Attila is elmondta, hogy mindig oldalról világította meg a képeket, és egy 1970-es évekbeli kiállításon akkor sikerült ezt így bemutatni a nézőknek, és most így próbáltuk rekonstruálni, hogy valóban hogyan vett a különböző formák milyen árnyékokat a képekre. Itt nem csak egy sík kép van, nem csak egy festett kép van, hanem egy nagyon fontos a maga az árnyék, amit a kép ad. Képnek egyes részei adnak.
Te egyébként gyűjtője is vagy a Csályi képeknek, vagy csak kurátora?
Az Attilától egy nagyon nagy gesztussal az előző kiállításon kaptam egy olyan munkát, ami a Ház Közép-Európa 1970-es évekből, egy olyan szitát, ami a konceptuális melóihoz kapcsolódik Attilának, de az az érdekessége, hogy amikor az ELTE-n egyetemista volt, én ebből a képből tartottam egy kis előadást, és kaptam tőle egy példányt, illetve azt mondta, hogy azt ígérte nekem, hogy ez a kiállítás össze fog állni, akkor valamilyen ajándék lesz tőle, de azt merem mondani, hogy nagyon nagy tisztelője vagyok az ő művészetének, és nagyon úgy gondolom, hogy van helye a magyar magas művészetben, ez nem kérdés.
Akkor most már muszáj megkérdeznem, hogy mi volt a te személyes motivációd ebben? Téged hol kapott ez el, vagy miért?
Két pólusú a dolog. Az egyik az Attilának a személyisége, hogy mennyire erős művészet építő volt a saját korában fiatalként is, és végig a pályafutásán, tehát ő nem egy egyéni művész volt, hanem mindig csoportokat hozott létre, mindig izmusokba gondolkodott, mindig össze akart rántani a magyar avantgárdot, neo-avantgárdot, és mindig egy olyan személyiség volt, ami kirobbanó. Tehát a személyisége nagyon szimpatikus volt Attilának, még amikor nem ismertem, csak olvastam róla már akkor is. A másik pedig, hogy kifejezetten szeretem a háború utáni magyar művészetet. Ezen periódusok.
Nehezet fogok kérdezni, de mivel valahol az a célja a beszélgetésünknek, hogy népszerűsítsük a kiállítást, hogy hát azt nem kérdezem meg, hogy kiknek ajánlod, mert nyilván valahol mindenkinek, de hogy például mivel lehetne motiválni fiatalokat, akik fogékonyak a képzőművészet iránt, uram, bocsán, maguk is művelik, hogy miért fontos megnézni a Csályi Attila kiállítását, hol mérföldkő ez mondjuk a magyar képzőművészetben?
Úgy gondolom, hogy egy jó művész, minden korszakában jó művész, legyen szó spakli kaligráfiákról, kis grafikai munkákról, akár a neonokról, akár a nagy olajfestményekről, és ha egy művész idejön és végignézi a kiállítást, azt érzi, hogy minden szegmensben Attila tudott minőséget alkotni. És ez a nagyon fontos szerintem a kortárs művészek számára is, hogy minőséget tudjanak alkotni. Az egyszerű néző pedig eljön, és biztos vagyok benne, hogy mindenki talál egy olyan munkát, ami előtt megáll, és ha a társaságba jön, akkor beszélgetni fognak róla. Tehát nagyon izgalmas, olyan széles spektrumú és széles palettájú maga a kiállítás, hogy ezt lemerem nektek garantálni, hogy biztos, hogy mindenkinek tetszik, egy kép legalább.
Megyesi Balázsnak nagyon szépen köszönöm. Meddig látható a kiállítás a Pesti Vigadóban?
Júniusig látható a kiállítás, reméljük, hogy minél több ember el tud jönni és megnézni.
Lesznek-e kísérő rendezvények, tárlatvezetések, hogy tervezitek?
Lesznek, az MMA-nak, illetve a Vigadónak a honlapján erről érdeklődhetnek majd a látogatók.
Meggyesi Balázsnak nagyon szépen köszönöm.
Én is nagyon szépen köszönöm.
Miért üzlet a társadalmi felelősségvállalás? Mitől értékes egy metropolis? Mekkora biznisz a kultúra?
Most mondom, vagy kérdezem.
Mert itt az idő,
hogy kapcsolódjunk!
Itt vagyunk a Pesti Vigadóban a Villanások a múltból és jelenből című kiállításon, és a vendégem a kiállítóművész Csáhy Attila. Üdvözlöm! Ön híres kiállítás szervező hírében is áll. Hadd kérdezzem meg, hogy hogy tetszik a saját kiállítása?
Én egyébként a saját kiállításaimat általában érendeztem. Rengeteget. Ez majdnem az első eset, hogy rábíztam másra. Itt Meggyesi Balázs, fiatal művészettörténész, az egri állandó Egerben van egy Kepes Múzeum, és ott van nekem egy állandó kiállításom ötteremből. Ezt a kiállítást ő rendezte át, és mivel a betegségem nem engedte, hogy ott legyek, nagyon tartottam tőle, hogy milyen lesz. És közben remekül megcsinálta. Ezáltal teremtett egy bizalmat, bennem is így rábízhattam nyugodtan, és szerintem egy sajátos, jó, meggyőző megközelítés, elegáns, visszafogott megközelítés. Én nem feltétlenül így rendeztem volna meg. Viszont az ő hozzáállása teremtő erejű, tehát koncepciózus. Nálam a megvilágítás nélkülözhetetlen. A kép és a lámpa, a fényforrás együtt él. Ezt meg kell találni a létezési módjait. Ez ezekből a lehetőségekből egy konkrét lehetőség, de elfogadható, jó. Tehát nagyon drágák általában az én kiállításaim, pont ezáltal, hogy szinte minden, még amikor a Vicsornokban volt tárlatom, akkor is szinte minden képet különvilágítottunk meg. És itt ugye, hát beépített lámpák vannak helyenként, tehát például csináltuk itt egy kis zugot a járásoknak, amelyeknél a fény abszolút nélkülözhetetlen. A fénnyel való értelmezés, a fény mobilizálja a képet, a belső lehetőségeit feltárja. Tehát a képnek nem egyetlen egy nézete van, hanem a képpel együtt kell élni. Nem véletlen, amikor megkérdezték az egyik impresszionistát, hogy mi szükséges egy kép megértéséért. Azt mondta, egy szék. Egy szék. El kell tölteni vele egy bizonyos időt. Nem csak elrohanni mellette. Hó, láttam, és az semmi. Meg kell találni a képnek azt a belső húzgató rugóját, ami lelkileg is alakít. Ez, ami az emberek nagy részében eléggé megfagyott. A napra úgy tekintettünk, ugye, mint az alapvető fényforrásra, nem véletlenül, hogy az ókorban istenítették. A nap bennünk, különösen a 20. században kissé megfagyott. Ezért egy csomó dolgot egyszerűen nem érzékelünk. A 20. század remek dolgok tömkelegét teremtette meg, többek között a jólétet. De vajon a jólét a legnagyobb érték, emberi érték? Ha azt tesszük legnagyobb emberi értéké, óriási kisiklásba kerülünk. A jólét fontos, szinte nélkülözhetetlen, de sokkal nagyobb értékek vannak. És például én, aki rengeteget éltem nyugaton, megjártam, az egyik kritikám, például Nyugat-Európával szemben, de sok tekintetben az Egyesült Államokkal szemben, hogy a legfontosabb emberi értékek kopnak el, a szeretet. Tehát ez nem szó, nem, nem szöveg, hanem a létben, a legmagasabb érték a szeretet. Tehát, és az, hogy otthon tudja az ember magát érezni, hogy otthon tudjanak teremteni, hogy legyen egy olyan társ, a közösség. Az én kiállításom is ilyen, az én belső igényem is ilyen.
Nagyon szépen fogalmazott. Azt mondta, hogy megfagyott az emberekben a nap.
Hát ez sajnos egy lelkifagyás jelent. És ez ugyanolyan rettenetes, mint az az elszennyeződés, amit a civilizáció önmaga mellett kelt. A belső szennyeződés és a külső szennyeződés óriási veszély. Én nem rémiszteni akarok, hanem pont az élhető és az éltető rendet keresem a munkásságomban is, emberi hozzáállásomban is, és ez az egyik leglényegesebb.
Beszéljünk akkor pár szót a kiállításról is. Amikor Medgyessy Balázs kurátorral összeállították az anyagot, mennyire volt nehéz dolguk, illetve mik voltak a szempontok?
Két alapforrás volt, egyrészt a nyújtermem, de nagyon széjjel szóródtak világszerte a képeim. Másrészt pedig, hogy nekem van egy állandó kiállításom Egerben, amit még az Offenbacher Ferencék teremtettek meg, ő az igazgatója, az Egri Kepes Központnak létrehozója, lelke, és ott egy komoly anyagom van. Tehát ez a kettő. Ugyanakkor vásároltak tőle egy gyűltők, elég sokan, de azáltal, hogy a különböző adminisztratív nehézségek között miatt alig tudtunk gyűjtőktől összeszedni. Vagy például a Nemzeti Bank is jó néhány képemet vásárolta meg. Adminisztratív okok miatt nem tudtunk például onnan se szerezni képet. Ők szívesen adtak volna, csak megvan nyilván az a törvény adta lehetőség, amin belül gondolkodni kell.
Világos.
Tehát itt döntően erre a kettőre épült a műteremre, és az Egri Kepes Központnak a gyűjteményére, valamint egy-két gyűjtőnek a hozzáállására. Egy-kettő, de nagyon kevés.
Azt hallottam Medgyessy Balázs kurátortól, hogy most is dolgozik még, hogy fest.
Igen, én soha nem hagytam abba a festést. Én paralel a fényművészeti tevékenységem mellett, ami hát nemzetközi érdeklődés keltett, és hál' Istennek Amerikában is remekül fogadták, és a világ első mediális kutatóintézete, a Massachusetts Institute of Technology and a Center for Advanced Visual Studies taggá választott lehetőségekkel, műteremben látott el, stb. Tehát ennek ellenére, hogy fényművészetben is sikeres voltam, én soha nem hagytam abba a festést. Tehát végig festettem, és nem hiszem, hogy azáltal, hogy megjelennek ezek a kitűnő technikai eszközök, ez teljesen eltörölni a klasszikus értékeket. Sőt, én az egyik problémám, ott látom én az Egyesült Államokban, hogy például amikor a posztgraduális képzésben részt vettem, a hallgatók azon a komputerhez mentek, mert nem tudtak például egy teret felvázolni. Tehát a klasszikus műveltségnek bizonyos részei nagyon meg kell őrizni, mert a mi létünk kiteljesítését, gondolkodásunk, elképzeléseink megvalósítását segíti. Tehát meg kell találni itt is, ezen a részen is a sajátunkat.
Van itt friss munka, olyasmi, amit mostanában festett?
Eredetileg hoztam, de végül is a Balázs nem tette ki, joga volt hozzá, tehát nem probléma. Lett volna egyébként, vagy 6-8 ilyen, ebből vagy 4-5-5-öt elhoztunk, de nem illett neki bele. Tehát ő neki volt egy sajátos koncepciója, én beleszóltam, de nem akartam durván beleszólni, mert tisztelem a hozzáállását, és igazán komoly teremtőre van. Nagyon szépen rendezte meg a lentit is, a fényművészeti részt is. Tehát a jelenlegi festészetemmel nem nagyon lesz szembesülni. Kezdetem még én is úgy terveztem.
Attila, vannak tanítványai, dolgozik fiatalokkal?
Hát közvetlen tanítványom így nincs, de a fiatalok keresnek, visszatérően keresnek. És nálunk a fényművészet nagyon megerősödött, nem véletlenül, hogy itt csinálták meg a világ egyik első, nem az első, egyik első fényművészeti múzeumát. Sok probléma van, ez elsősorban Bordosnak, az érdeme Bordos Zsoltnak az érdeme, aki ezeket a nagy teljesítményű vetítéseket csinálja. Nekem nagyon jó barátom, és ő vett rá, hogy vegyek én is ebbe az egészbe úgy részt. És hát és örömmel vettem, hogy végül is létrejött. És ma már, hál' Istennek, egyre több fiatal foglalkozik fényművészettel. Tehát több tucat, ami világviszonylatban is érdekes. Akkor, amikor az Európai Fizikai Társaság javaslatára az UNESCO 2015-öt úgy jelölte meg, mint a fény évét, akkor itt is a Tudományos Akadémia létrehozott egy fénnyel kapcsolatos bizottságot tudósokból, konstruktőrökből, műszaki szakemberekből és egy művészből. Engem kértek fel, hogy a művészeti részben itt segítsek. Olyan nagyszabású kiállítások a fénnyel kapcsolatban, mint amit például itt a Bahánában csináltak, vagy például amit Egerben kikészítettek. Nagyon kevés helyen voltak a világon, sok helyen állítottak ki, de Magyarországon erős. Itt mi az élmezőnyben vagyunk.
Hát akkor kívánjuk, hogy maradjon is így. Csályi Attilának nagyon szépen köszönöm, és nagyon jó egészséget kívánok.